Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kína jelentős exportkorlátozásokat vezet be 2025. november 1-től. Válaszul az Egyesült Államok 100%-os vámot tervez kivetni a kínai termékekre, írt a közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök. Egy nemrég nyilvánosságra került levél szerint Kína 2025. november 1-től nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre, sőt olyan árucikkekre is, amelyeket nem is ők állítanak elő, írta Trump. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy 100%-os vámot fog kivetni a kínai termékekre az eddig fizetett vámokon felül, írja a Portfólió. Ezen felül az USA korlátozni fogja minden kritikus szoftver exportját, tette hozzá az amerikai elnök. Az Európai Parlament új, szigorúbb definíciót vezet be a hús meghatározására, írja az agrárszektor. A meghatározás ezentúl kizárólag állatok ehető részeire korlátozódik, és kizárja a laboratóriumban sejtkultúrából előállított termékeket. Eger egyik legfontosabb közlekedési fejlesztése az Egri elkerülő út megvalósítása újabb lépést tett előre, írja az Eger Hírek Wagner Ákos Eger polgármestere közösségi oldalára hivatkozva. A városvezető elmondta, hogy Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkárral egyeztetett, ahol a projekt részleteiről és a következő lépésekről tárgyaltak. A polgármester kiemelte, a cél, hogy még idén elinduljon a tervezés közbeszerzése, és ezt követően megkezdődhessen a műszaki tervek kidolgozása. A projekt várhatóan jelentősen tehermentesíti majd Eger belvárosát a tranzitforgalomtól, csökkenti a zaj és légszennyezést, valamint javítja a város megközelíthetőségét. Október 15-én jelenik meg a versenyképes járások program 2026-ra vonatkozó pályázati felhívása, amelyre az ideihez hasonlóan 65 milliárd forint áll rendelkezésre, írja az Infostart. Navracsics Tibor elmondta, a kormány célja, hogy az év első hónapjaiban már meg tudják kötni a támogatási szerződéseket az önkormányzatokkal, és még idén ősszel megkezdik a tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel az önkormányzati törvény módosításáról. 905 magyarországi település nyert pályázati támogatást a Magyar Falu Program legfrissebb kiírásán, összesen majdnem 10 milliárd forint értékben, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Facebook oldalán. Gyopáros Halpár a videóban azt mondta, ennek az összegnek több mint a felét ingatlanok fejlesztésére, építésére nyerték a pályázók. Ezek lehetnek óvodák, iskolák, kultúrházak, szociális intézmények, polgármesteri hivatalok, vagy más önkormányzati tulajdonban lévő épületek. Több bank is kínál akciókat az Otthon Start programhoz, írja az Infostart. A KNTH, a Granit Bank, az Erste, a CIB és a Raiffeisen 200 000 forint egyszeri jóváírást ad a lakáshitel mellé. Eközben több ponton is módosítják az Otthon Start feltételeit. A tervezetben több könnyítés is szerepel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése új szintre lépett. A közös munka célja, hogy a hazai vállalkozások minél szélesebb köre megismerje azokat az online megoldásokat, amelyek egyszerűbbé, biztonságosabbá és gyorsabbá teszik az adózási folyamatokat, ezáltal csökkentve az adminisztratív terheket és erősítve a jogkövetést, fogalmazott, kiadott közleményében az adóhatóság. A két szervezet most közös előadás sorozatot indít a NAV digitális szolgáltatásainak bemutatására és népszerűsítésére. Híreink végén az időjárásról. Estére nagyobb területen kiderül az ég, majd az éjszaka második felében északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. Az északnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon élénk, másutt jellemzően mérsékelt vagy gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Kollégáim Birincsik Márton és Bartók Beáta, a bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést Dörögdi Miklós egri püspökről. Buda Péter atyával a szerkesztő Klész Beáta beszélgett. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma Lenner Ádámmal beszélgetünk a kesznyéteni Szamárhát udvarházból egy kis bivaj születése után. Rövid ajánlónk következik.
Most is érkezett egy könyv, úgyhogy szerintem ez véget nem ér. Én szeretek tanulni, ami érdekel. Sok minden érdekel, és szeretek olvasni is, és tanulni is. De úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki jó szakember legyen, és teljesen mindegy, hogy milyen területről beszélünk, 40% lehet a tapasztalati tudás, 40% a lexikális tudás, és hát az a maradék 20% az önismeret, hogy az ember milyen ember. Mert attól, hogy valaki fejben nagyon jó, és esetleg van egy kis gyakorlati tapasztalata is, ha nem tud együttműködni a társaival, az állataival, akkor nem túl sokat ér az a nagy tudás, amit mondjuk lexikálisan felhalmozott itt a gyakorlatban nyilván. Tehát fontos az, hogy türelem legyen, odafigyeljünk az állatra, értsük a reakcióját, adjuk meg az időt, ne kapkodjunk, ne siessünk. Ez legyen egy állománykezelés, ellés.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Török Szent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben október hónap kapcsán a rózsafüzérről, Máriához való kapcsolatunkról elmélkedünk. Hallgassák meg rövid ajánlónkat!
Az imádságaitok végén szoktátok ezt a gondolatot mondani, hogy Mária keresztények segítsége, könyörög érettünk. Ez miért van?
Ez elsősorban Don Boscóhoz vezet vissza, mert az ő idejében, és őt mondom így, az ő álmaiban sokszor a szűzanya úgy jelent meg, mint segítő szűz Mária, Mária keresztények segítsége. Jelen volt sokszor a szeplőtelen szűzanya, megnevezés is, viszont Don Boscó számára mindig Mária keresztények segítsége. Ennek van egy nagyon erős szalézi vonása, és ez az, ami minket elkísér, mert Don Boscó is megélte a saját életében, hogy milyen sok mindenben segítette őt a személyes életében a szűzanya, és hogy milyen sok csodát tett a szűzanya. Tehát Don Boscó tisztában volt abban, hogy a csodák, amiket Isten rajta keresztül tett a világban, azok nem az ő személyhez köthetőek, hanem a szűzanyának köszönhető.
23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Bércesi András hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést Dörögdi Miklós egri püspökről, hiszen elég tartalmas élete volt, és szerencsére nagyon sok forrás áll a rendelkezésre, amiről tudunk beszélgetni a mai adásban is. Boda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ott fejeztük be Dörögdi Miklós egri püspökségét, hogy javadalmakról beszéltünk, mi tartozott ide, tudjuk azt is, hogy 22. János pápához látogatott, mert szerette volna az esztergomi érseki címet megszerezni, de kárpótlásul megkapta az egri püspöki széket, ezért került ő ide Egerbe, és gyakorlatilag valahol ott hagytuk abba a beszélgetést, talán emlékeznek a hallgatók, hogy ugye Károly Róberttel annak ellenére, hogy nem támogatta az esztergomi érseki kinevezését, és a döntés ellenére ugye nem azt mondom, hogy megkerülve, de csak tovább ment a pápához, nem lett rossz viszonyuk, és ugye Károly Róbertnek az egyház politikája, ami most jelen esetben akár fontos lehet, azon túl nyilván belpolitika, meg a gazdaságpolitika is, befolyásolta-e, és ha igen, hogyan Dörögdi Miklós egri püspökségét?
Dörögdi Miklós is egri püspökként egyre inkább érezte azt, amit a többi püspök is érzett, és pedig az, hogy Károly Róbert az egyház politikájában egyre inkább önállósítani igyekezett magát a pápától is. Tehát éppen ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb szerepet kívánt magának abban, hogy ő nevezze ki a püspököket, illetve hogy bizonyos egyházi javadalmakat megadóztasson. Amely nagyon sokszor ellentétes volt az egyes egyházmegyéknek az úgynevezett kiváltságaival. És ennek lesz a következménye az, hogy 1338 nyarán egy nagyon komoly összeállítás jelent meg, amelyben a magyar püspökök tiltakoznak a királyi önkény ellen, és a pápánál fellebbeznek ebben a panaszíratban. Kiderült, hogy minden valószínűség szerint ennek az iratnak a megfogalmazója az Dörögdi Miklós volt. Persze a püspökök nevében és a többi püspök egyetértésével, de ő volt az, aki ezt megfogalmazta, akinek meg is volt hozzá kellő műveltsége, a kellő jártassága, és ezt juttatták el aztán a pápához, amelyben tiltakoznak tehát a király politikája ellen. Most a 12. Benedek ekkor már a pápa, és érdekes az, hogy amikor a tudomására jut, akkor ilyenkor ugye a pápák dörgedelmesen megszokták inteni az uralkodókat, jelen esetben ez nem történik meg. Azt mondhatnánk, hogy ilyen kis gyenge elnyebelnyét fogalmaz meg Károly Róberttel kapcsolatban, aminek a hátterében az áll, hogy tulajdonképpen Károly Róbert és a pápa már korábban megegyeztek a püspökök feje fölött, hogy az ország stabilitásához szükség van ezekre a dolgokra, és tulajdonképpen a pápa ezt már korábban megengedte Károly Róbertnek, hogy így járjanak el az egyházi ügyekben.
De alapvetően elmondható az, mert ugye most itt beszélünk 12. Benedek pápáról, de ugye az elődje 22. János sem kívánt beleavatkozni jelen esetben ugye abba a konfliktusba, vagy legalábbis meg nem egyezésbe, hogy Dörögdi Miklóst, ha Károly Róbert nem akarja megválasztani, akkor ő ezt nem fogja felülbírálni. Tehát alapvetően ennek mondjuk másik oka is az, hogy ő egy a pápák által is elismerte európai uralkodónak számított.
Igen, és a pápáknak szüksége is volt arra, hogy Európának ezen a részén olyan uralkodó legyen, aki a pápaságot, mint intézményt és magát a pápát támogatja. Hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben az időben az avignoni pápák például nagyon sokszor rossz viszonyban voltak a német-római császárokkal. És éppen ezért a német-római birodalom mögött egy pápahű magyar király az nagyon komoly pozíciót jelentett, vagy erőt jelentett a pápaság számára.
Igen.
Tehát ezért van az, hogy végül is a püspökök nem tudták kijárni azt, amit igazából szerettek volna, de a pápa azért időről időre kinevezett püspököket, hogy vizsgálják ki az ügyet. Ilyen kinevezettek között volt többször is Dörögdi Miklós, aki 2-3 püspök társával igyekezett kivizsgálni azt, hogy a király hol lépte túl a hatáskörét az egyház területén. Ugyanakkor azonban ennek komoly következményei általában nem voltak a pápaság részéről.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a fogalmazvány nagy eredményeket nem hozott.
Nem hozott. És akkor utána ugye nem sokára meghal Károly Róbert 1342-ben, és akkor az utódja, ugye fia, Nagy Lajos király, aki maga is hasonlóképpen kezdett el uralkodni, és ugye az egyházzal kapcsolatban hasonló módon eljárni, mint ahogyan az apja is tette, és ennek megint az lesz a következménye, hogy a püspökök szintén Dörögdi Miklós vezetésével hát megpróbálják a királyt a pápán keresztül befolyásolni, hogy az egyházzal kapcsolatban legyen kicsit toleránsabb, de ennek is az lesz igazából a következménye, hogy akkor már a pápa 6. Kelemen egy egyházfői bizottságot fölállít, és akkor utána pedig felszólítja a királyt, hogy keresztény királyhoz méltóan igyekezzen uralkodni, és különösen az özvegyek, árváknak és a nehézsorsúaknak a védelmezésében tűnjön ki.
Tehát akkor Nagy Lajosnak a későbbiekben, így Dörögdi Miklós püspökségében van szerepe, vagy itt mondjuk olyan jellegű kapcsolati viszony, mint mondjuk apjával Károly Róberttel volt, vagy az egyházpolitikában bármi is, ami befolyásolta az egri püspökség működését, tudunk valami jelentősebb tevékenységről?
Olyan komoly konfliktusok aztán nem voltak közöttük, tehát mindenki aztán elfoglalta a saját helyét a történetben. Dörögdi Miklós inkább az egyház megyéjével foglalkozott utána, már csak azért is, mert hogy pontosan itt a 40-es években merül föl az a probléma, amire már az előző adásban utaltam, a máramarosi esperességnek, vagy főesperességnek a kérdése. Itt meg az történt, hogy a gyulafehérvári, illetve az erdélyi püspök volt az, aki átlátogatott a máramarosi főesperességre, ott misét mutatott be, és hát maga mellé állította a máramaros szigeti egyház vezetőjét, Benedeket, és ezzel tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy elszakították Máramarost az egri egyházmegyétől, mire Dörögdi Miklós ezt a Benedeket berendelte Egerbe, és ezek után itt egyszerűen fogságba vetette, úgyhogy egészen addig, amíg a tettét meg nem bánta, és az evangéliumra meg nem esküdött, hogy utána visszatér az egri egyház megye hűségére. Tehát ilyenek is előfordulnak azért, és ezután az 1347-es év az, ami még itt érdekes, ugyanis ez viszont a püspöknek a lelkületéről, vagy lelkiségéről tanúskodik. Úgy tűnik, hogy nagyon nagy tisztelettel volt Mária Magdolna iránt. Mária Magdolna tiszteletére kolostort alapított Eger mellett, Felnémet határában, és a pálosok számára ez a kolostor ugye hosszú évszázadokig egy fontos kolostor lett, és hát Mária Magdolna tiszteletére. De ugyanakkor a Mária Magdolna tiszteletére oltárt is alapított az egri székesegyházban. Illetve még egy kolostor alapítás, amit a környéken a nevéhez fűződik, valószínűleg, ez pedig a felsőtárkányi kartaúzi kolostor, ami pontosan abban az időben jött létre, amikor ő ide került. Tehát valamikor 1330 körül, de az alapítás körülményeiről nincsenek pontos információink, viszont mivel, hogy ez az egri püspöknek a területén, és itt most nem csak úgy, hogy az egri egyház megye, hanem az egri püspöknek a birtokán jött létre ez a kolostor, minden valószínűséggel maga az egri püspök is szerepet játszott abban, hogy ez a kolostor megalakulhasson.
Ez a felnémet határában található pálos kolostor, ez ugyanaz a kolostor, ami ez az almári, ahová mostanában például civil szervezetek is járnak ki.
Igen, ez az almári kolostor.
Akkor az almári kolostorról beszélünk. Ez
a Baráthegy tövében.
Így
azért
van.
Hívták Baráthegynek, mert hogy ugye ezeket a szerzeteseket barátoknak is hívták.
Igen, tehát akkor ez az 1300-as évek derekán 40-es évek körül
47-ben
alapította, és ez mondjuk meddig volt egy működő kolostor?
Hát a török korig.
A török korig.
Tehát ugye gyakorlatilag az Alföldön, meg a török hódoltság, illetve hát nem csak a hódoltság, hanem ameddig a török portyázó csapatok eljutottak, addig az nagyon sok kolostornak a végét jelentette, illetve hát ezzel párhuzamosan a reformáció is, de hát ez még majd
később
kerül
lesz.
Elő.
Az, ami még nekem különösen érdekes, vagy lehet, hogy nem kéne, hogy különösen érdekes legyen, de Péter, hogyha úgy is megkérdezem tőled, és majd válaszolsz erre, ez mennyire jellemző, most, hogyha róla beszélünk Dörögdi Miklósról, hogy egy egyházi méltóság, egy egri püspök, ugye mindenkinek van választott szentje, most akár, hogyha bérmálásról beszélünk is, tehát, hogy egy püspök Mária Magdolna iránt érez egy erős tiszteletet, mert hogy ugye Mária Magdolna személyre nem mondhatom azt, hogy megosztó az egyház értelmezésében, vagy tanítása szerint?
Nem igazán, tehát épp az, hogy a középkorban Mária Magdolnának sokkal nagyobb kultusza volt, mint a mi korunkban.
Tehát ez a bűnös asszony?
Igen, bűnös asszony, csak ugye nem azt csodáljuk, hogy bűnös asszony volt, hanem az, hogy Jézus határára megtért, és jó útra tért.
Tehát, hogy ilyen értelemben, így hogy
van.
Ő mit...
És arról nem is beszél, hogy a föltámadás első tanúja, tehát akinek igen. Jézus megjelenik ott húsvét hajnalán, tehát ilyen szempontból Mária Magdolna igenis nagyon nagy fontossággal bírt, és a középkorban sokkal nagyobb volt a tisztelet, a nimbusza, mint a későbbi korokban. Szóval megválaszolom a kérdést, mielőtt elhangzana. Tehát a középkorban azok a feltételezések, amelyek itt a mikorunkban újra és újra előjönnek, hogy
milyen kapcsolat milyen lehetett kapcsolatban közöttük.
Így van, vagy pedig akár, ugye hát itt most vannak ilyen, nem még csak teóriának se nevezném, hanem fantazmagóriának, hogy ugye Jézus valójában nem halt meg, megúszta a keresztre feszítést.
Feleségül vette Mária Magdolnát, és még gyerekük is.
Én kislányuk született, tehát ezek azért komolytalanok.
Sőt, még a közös gyermek a frank birodalom leszármazottjaként, ugye a későbbi uralkodóknak.
A későbbi merovingi uralkodóknak
de
az őse.
Ilyet hogy találnak ki emberek, meg egyáltalán mire alapozva inkább abból indulnék ki, mert azért mondjuk egy 1000 éves történetet így megszűni, hát érdekes.
Megvan ennek a módszere, tehát ez ugyanúgy meg lehet csinálni, mint az ufós dolgokat, most kicsit messzere kanyarodunk, de az, hogy vannak félreérthető, vagy meg nem érthető források, jelenségek, és így tovább, amiket, hogyha az ember csokorba szed és egy irányba irányít, akkor egészen fantasztikus dolgokat lehet belőle készíteni. Mondhatjuk azt, hogy meséket.
Hát, vagy mint egy mondavilág, mint mondjuk a magyar eredet történetek például, meg a csodaszarvas, meg a hunor és magor története. Tehát persze mindenféle, de ugye most ezt azért szögezzük le a hallgatóknak, hogy olyan történetekről beszéltünk most, amelyekről hallunk, hogy léteztek ilyen teóriák, de ezek nem igazak.
Így van. Úgyhogy mondom, az, hogy Mária Magdolnának volt a nagy tisztelője, ezen nem kell csodálkozni. Későbbiekben is vannak ilyen főpapok, püspökök, pápák, akik bizonyos szentek mellett leteszik a voksukat, tehát akinek kimondottan a tisztelői. Ami érdekes az, hogy a középkorban ugye a szentek nagyobb jelentőséggel bírtak az emberek életében, mint most. Tehát sokkal élőbb volt a kapcsolat, én úgy érzem, a szentek és az emberek, a hétköznapi emberek között.
Szerintem ez amúgy még a 20. században is jellemző volt, most csak azért hirtelen gondoljunk arra, hogy ugye milyen sokan voltak azok, meg szerintem akár jelen idő voltak azok, most éppen a frissen szenté avatott fiatal olasz Carlo Acutisról is beszélek, ugye tulajdonképpen az egyik csoda tett, az arra vonatkozott, hogy egy lány, aki olyan balesetet szenvedett, hogy koponyasérülése volt, az édesanyja hozzá Carlóhoz imádkozott, és most a szenté avatásán beszélt is ez a fiatal lány, aki egyszerűen tényleg orvosok által megmagyarázhatatlan módon épült fel, de most én amire utalok, ugye, amikor az ember csak bemegy a templomba és látja ezeket a kis hálaadó táblákat, ezek mondjuk egy 20. században, tehát
igen, de
eléggé, hála jeléjú Szent Ritának például.
Igen, de eléggé leszűkül, tehát Szűzanya, Szent Rita, Páduai Szent Antal, és még egy-kettő. Én azt szerettem volna érzékelteni, hogy a középkorban sokkal gazdagabb volt.
Tehát azok a szentek, akikről például ugye a rádiónkban is Katona István nyugalmazott egész segédpüspök ugye beszél szentek, szent életű emberekről, de elképesztő mennyien voltak.
Így van.
Csak kérdés az, hogy ki kiben találja meg a saját reményét, nem?
Igen, és azt mondom, hogy a középkorban sokkal gazdagabb
igen,
volt.
Igen.
És akkor az emberek úgy elköteleződtek, szinte még érdekes ez a lelkület, hogy még rivalizáltak is egymással, hogy kinek a patrónusa az erősebb.
Neked ki a szentet, Péter atya?
Hát én Szent Péterről vagyok elnevezve.
Jó, csak hogy mondjuk a bérmálkozáson.
A bérmálkozásban a Szent János apostol.
Szent János.
És akkor van még egy, hogyha hozzáveszük, akkor ugye én Zagyva Szent Jakabról származom, uh-huh. aminek a védőszentje.
Bocsánat, nem szurdokpüspöki vagy te?
Igen, de szurdokpüspöki ez régen két falu volt. Szurdokpüspöki és Zagyva Szent Jakab. Uh-huh. Az északi rész a pásztó felüli az Zagyva Szent Jakab. Hát a középkorban csak Szent Jakab. És akkor ott nyilvánvaló, hogy ott a templomnak is a védőszentje Szent Jakab apostol. Tehát engem egy Szent Jakabról elnevezett templomban kereszteltek meg, és ott mutattam be az első szentmisémet. Úgyhogy igazából én erre büszke vagyok, hogy a keresztelési védőszentem, a bérma védőszentem, illetve ez a Jakab-féle kötődés, ez az a három apostol, akiket Jézus úgy külön kiválasztott néha, és neki külön mutatott egy-két dolgot, amit a többieknek nem. Jairus lányának a föltámasztását, a színeváltozást, meg ugye ők voltak, akik a Getszemáni kertben tovább mentek Jézussal. Thank you.
Na, nagyon messzire eljutottunk megint a Mária Magdolna tisztelettől, csak hogy ugye nekem ez egyfajta érdekesség volt, mert ugye nem igazán gondoltam volna, vagy nem is igazán hallottam olyat, hogy mondjuk egy egyházi méltóságnak mondjuk éppen Mária Magdolna az, aki a tisztelet, de igen, megint ugye egy más kor, és azt, hogy a bűnös asszony hogyan tért meg.
Hadd mondjak még egy dolgot, hogy a középkori székesegyházból ilyen szárnyos oltár darabon megmaradt egy szent, amit aztán később Egerben a fertálymesteri testület is a védőszentjének ismer el. Szent Apollónia. Ki az, aki Szent Apollóniáról mostanában hallott?
Nem nagyon, én
nem
sem.
Nagyon. És azt szeretném mondani, hogy a középkorban, meg a koraújkorban Szent Apollóniának, aki egyébként a fogászok is, fogfájósoknak is a védőszentje, itt Egerben biztos, hogy komoly kultusza volt, még az egri szemináriumnak a mennyezet freskóján is Szent Apollónia meg van festve, úgy, ahogy kell, kezében a fogóval, abban pedig egy fog.
Ez is olyan érdekes, most megint nagyon messzire elmennénk, de nem akarom elvinni Dörögdi Miklósról a beszélgetés vonalát, de hogy mi alapján van az, hogy egy adott szenthez milyen mesterséget vagy tevékenységet párosítanak. Tehát mondjuk egy Apollóniához, akiről annyira nem hallunk.
Kiverték a fogait. Ez egy alexandriai vértanú asszony, akinek kiverték a fogait, tehát úgy szájon vágták, hogy kihullottak. Nem volt már fiatal.
De hogy mondjuk egy Szent Flórián, aki a tűzoltóknak, vagy mondjuk van olyan is, hogy a médiának a védőszentje, tehát ugye ezeket mondjuk mi alapján?
Hát általában valamilyen tevékenység alapján, tehát ugyanúgy, mint hogy most ugye Carlo Acutisszal kapcsolatban mondják, hogy hát ő az internetnek a
Hát hogy ne, hát persze, mert ő volt az, aki ugye tulajdonképpen az egész hittel megélését is az interneten való kutatással is megélte, gyűjtötte a tapasztalatokat és erősítette.
Na, tehát kanyarodjunk vissza, tehát
Dörögdihez.
Így van. És ugye utolsó, hogy Mária Magdolna tiszteletére oltárt alapított a Székesegyházban, abban a Székesegyházban, amelynek az átépítéséért ő nagy részben felelős. Ugye ez mutatja azt, hogy amiről az előző adásban is beszéltünk, hogy egész biztos, hogy bőségesen állt rendelkezésére anyagi forrás. Tehát nem volt szegény az egykori püspökség, mert hogy pont ekkor történik az a nagy építkezés, amelyből hát sok minden nem látszik most már, de például az, hogy a románkori székesegyház nyugati homlokzatára két nagy tornyot építetett, az nagyon sokáig látható volt Egerben. Tehát azt az ostromok nem szüntették meg, és ugye az összes régi ilyen ábrázoláson, ahol Eger föltűnik, a legjellemzőbb az, hogy ott a hegytetőn van egy vár, és két nagy zömök torony. Tehát ezt is ő építette, ugye ezt a nyugati oldalra, kelet felé pedig a szentély után még egy csarnok templomot építetett gótikus stílusban, aminek a szintje jóval magasabb, mint a románkori templom. Hát ugye a románkori templomnak a szentélye az, ami most látszik az egri várban, az úgy szépen ott félkörben megvan, és akkor azon túl, tényleg egy magasabb szinten, ott volt ez a még nagyobb gótikus kápolna koszorúval körülvett csarnok templom, ami hát sajnos már nem megtekinthető, mert hogy az elpusztult. De az, hogy ő 30 éven keresztül, több mint 30 éven keresztül itt volt egri püspök, azért az kellett ahhoz, hogy folyamatosan történjen az építkezés. Tehát, és amint látjuk, mindenféle módon igyekszik előteremteni ehhez az építkezéshez is az anyagi javakat.
Dörögdi Miklós püspökségét, csak úgy, mint elődejét, nagyon sokan segíthetik, és itt a Sugárféle jegyzetben azt olvastuk, hogy több segítőjét, illetve hát alátartozó emberről tudunk. Vajon miért maradhattak fel erről források? Mert valamit alkotniuk kellett, valami maradandót, ami miatt mondjuk mi tudunk róluk beszélni.
Igazából nem is az az érdekes, hogy ismerjük a nevüket, mert általában ezek elő szoktak fordulni a püspöki oklevelekben, hanem az, hogy nagyon sokan vannak. Jó, mondjuk 30 év, püspökség, de akkor is úgy kiderül, hogy ugyanabban az időpontban több ilyen vikáriusa is volt, ez pedig minden valószínűség szerint azért lehetett így, mert hogy ő maga is tapasztalta, hogy ez egy óriási kiterjedésű egyházmegye, és minden egyes üggyel ő maga nem tud foglalkozni, és ezért van az, hogy szinte a főesperesség szintjén létrehozott egy vikárius csapatot, akik helybe intézték el az egyháznak az ügyeit, csak a legfontosabb vagy a legkényesebb ügyek azok, amik aztán tényleg elkerültek a püspök elé. Uh-huh. Ezért nem kell rajta csodálkozni, hogy őnála ilyen sok, hát hosszú püspökség és a nagy területnek a kormányzása, és közben azért látjuk, hogy ő mennyi mindennel foglalkozik. Tehát ha kell, akkor a királynak a diplomatája, ha kell, akkor a királynak az ellenzéke a püspökök nevében, ha kell, akkor mindenféle vizsgáló bizottságoknak, amit a pápa kinevez, azoknak a vezetője, és közben építi a székesegyházát, és még kolostor alapításokra is futja az energiájából. Ugyanakkor pedig ő is küzd a káptalannal, ahogyan az elődei is, mert hogy kiderült, hogy ő is olyan, aki azért a káptalan birtokaiból és a káptalan jövedelmeiből igyekezett minél nagyobb részt megszerezni. Tehát ugye ami állandóan problémás, az itt az úgynevezett egervölgyi kérdés, tehát itt az Egerpataknak a keleti oldalán lévő falvaknak a területét a püspök elődei is igyekeztek megszerezni a káptalantól, de ugye a későbbi pápai vagy éppen királyi rendelkezések mindig visszajuttatták a káptalannak, de a püspökök újra és újra próbálkoztak. Ő most ezzel is megtudja, hogy többek között még vízimalmot is elvesz tőlük, és odaadja a rokonoknak. Tehát rokonpártolással is, hát nem kell vádolnunk, csak le kell szögezni, hogy bizony ő is támogatta a családját.
Tehát a püspökségével járó hatalmat jól használta, vagy azért mondjuk őrán, mint ahogy mondjuk beszéltük, hogy Telegdi családnak is azért voltak elég ilyen autokrata megnyilvánulásai, tehát hogy azért nála most így ez a rokonságnak az előnyben részesítése, tehát ezen túl mondjuk van olyan, amiről tudunk, hogy hát igen, csak kihasználta a püspöki hatalmat.
Igen, tehát amire már az előbb is céloztam, hogy amiről például kimondottan anyagunk van, tehát fönnmaradt dokumentum, hogy 1352-ben a káptalan egyik fontos vízimalmát, ugye itt az Egerpatakon abban az időben sok vízimalom működött, és azt a nővérének juttatta, tehát a családtagnak adta át a jövedelmével együtt. Ugyanakkor, ahogy mondtam már, volt olyan, amikor a Tihaméri, ugye ez itt az egriek, mi tudjuk, hogy ez a városnak melyik részét jelenti, itt is egyszerűen a káptalani földből elvett. Aztán hozzácsatolta az ő maga szalóki birtokához. Illetve hát máshol is előfordul az, hogy a tizedeket saját maga számára gyűjtötte be, azokat a tizedeket is, ami igazából nem őt illették meg, hanem a káptalant. Tehát például Ung vármegyében is megtörtént ez. Ez annyira nagy port vert föl, amikor itt a felvidéken például az eperjesiektől is jogtalanul beszedte a tizedet, hogy egyenesen a király feleségéig, Erzsébetig futottak a szálak, és a királyné lépett fel a püspökkel szemben. Tehát most ne gondolja senki azt, hogy hogy Dörögdi Miklós rossz püspök volt, mert ilyen anyagias volt. De hát ugye láthattuk az előző püspökök esetében is, hogy azért az előző századokban elég sokat szenvedett az egyházmegye. Ugye a tatároktól is, ugye a második tatárjárástól, aztán a kiskirályok harcaitól, és hát a püspökök igyekeznek egyre inkább anyagilag is megszilárdítani a helyzetüket, amiből például építik a csodálatos székesegyházat. Azt nem lehet csak úgy megcsinálni.
Persze, tehát ez azért komoly anyagi háttér kell.
Így van, és az anyagi hátteret pedig hát úgy kerítik elő,
ahogyan
éppen tudják. És ez nem egri jelenség.
Persze.
Tehát bármelyik egyházmegyét nézzük meg, és nem csak magyar jelenség, hanem bárhol ebben az időben megnézzük, ugyanezt látjuk a püspököknél, ugyanezt látjuk a főuraknál, ugyanezt látjuk az uralkodóknál, hiszen emlékezhetünk rá, hogy annak idején az egri püspököknek problémája volt például Kán László, valaki pont megint csak ezeket az egervölgyi falvakat vette el az egri püspöktől, meg a káptalantól. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó vidék lehetett itt, mert ugye erre mindenki megfájt a foga. Tehát ebből ne következtessük azt, hogy rossz püspök lett volna, inkább csak azt, hogy mindenhonnan próbál anyagi eszközöket szerezni arra, hogy a terveit, az elképzeléseit azt meg tudja valósítani. És mindeközben, mikor ő ezt csinálja, látja, hogy közben a király is sarcolja őket, a püspökségeket, meg a kolostorokat. Ugye ezért volt az, hogy az élére áll ennek a püspöki mozgalomnak, amely ezt a korábban emlegetett beadványt készítette el, és juttatta el a pápának ezt a panaszlevelet a király ellen.
Igen.
Kicsit kaotikus akkor, hogyha úgy vesszük egy anyagi szempontból is, de hát ugye abban az időben még a törvények azok sokkal képlékenyebbek voltak, tehát a törvények azok a precedensek voltak, ami éppen történik, és ahogyan éppen döntenek róla. Tehát nincsenek olyan határozott törvények, mint a mi világunkban, hogy mindenki számára egyformán érvényes.
Sajnos lejár lassan az adásidő, úgyhogy egy kérdés, ami lehet, hogy kettő felé szakad, Dörögdi Miklós egri püspökségének a végét a halála jelentette, vagy mikor abba hagyta itt a püspöki tevékenységét, elkerült máshová?
Ő itt hal meg, tehát ő nem megy tovább, de hát nem kell rajta csodálkozni,
sokáig volt.
Még egy dolgot azért hadd említsek meg, hogy a sok minden között azért a lelkipásztorkodásra is volt gondja, mert van arról is adatunk, hogy tartott például egyházmegyei zsinatokat, amikor is az egyháznak a vezetőit összehívja, hogy megtárgyalják nem csak az anyagi ügyeket, hanem a lelkipásztori ügyeket is. Na, és ezek után mondhatjuk azt, hogy valóban itt halt meg, nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Tehát a legkorábbi dátum, amire egyesek satszolnak, az 1360, a legkésőbbi az 1362. A Sugár István ő a kettő között 61-et satszolja, ugyanis még talált olyan dokumentumot 61. május 22, amikor még létező egri püspök volt, viszont utána eltűnik, és valószínűleg akkor ez már nem sokkal követi a halála, és utána itt Egerben egy kis interregnum következik. Ami viszont még érdekes, hogy itt temették el a székesegyházban. Méghozzá a bejáratnál, középen, ott a két torony között, és ennek a sírnak a maradványait föl is lelték. Tehát, hogyha valakit érdekelnek azok a dolgok, amelyek Dörögdi Miklós sírjában voltak, azokat részben megtekintheti a jelenlegi Vármúzeumban. Tehát a pásztorbottyának a része aranyozott égköves gyűrű, bullák, tehát pecsétek, három pápától is, amelyeknek az uralkodása alatt ő püspök volt, ezeket is megtalálták a sírban. Egy ezüst paténát a válla mellett, viszont az is tény, hogy a későbbiekben egy új síremléket készítettek neki a gótikus részben. Viszont a sírját mégis a régészek itt találták meg a románkori részben a tornyok között, úgyhogy valószínűleg az történt, hogy az átépítések meg a háborús viszonyok miatt tényleg készítettek neki egy szép, díszesebb síremléket a gótikus részben, viszont magát a sírt azt nem bolygatták meg, hanem azt ott hagyták. És így lehetséges az, hogy a régészek fölfedezték és megtalálták a sírját.
Hát azt, hogy ez az interregnum meddig tartott, és kiköveti őt az egri püspöki székben, erről fogunk a következő adásban beszélni.
A mai adásban Dörögdi Miklós egri püspökről, Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Thank you. Thank you.